Ötödik fejezet. Egy rövid fejezet, amely egyebek közt arról szól, hogy Pickwick úr miként vállalkozott egy kocsi hajtására, Winkle úr pedig lovaglásra, s hogyan ütött ki ez a vállalkozásuk. Tündöklő kék volt az ég, balzsamos a levegő, és szép, barátságos körös körül minden, ahogy Pickwick úr a Rochesteri híd kőkorlátjának támaszkodva gyönyörködött a természetben, és várta a reggelit. Ez a tájkép csak ugyan elbűvölt volna mindenkit, még azt is, aki sokkal kevésbé hajlamos az elmélyülésre, mint a Pickwick klub tudós elnöke. Balkész felől a várfal romjai voltak láthatók. Sok helyütt le volt már omolva teljesen, másút pedig súlyos, ormótlan köveivel, kihajolt az alatta húzódó keskeny, meredek part fölé. A csipkés, éles kövekről óriási gubancokban lógott lefelé a tengeri hínár, s végig remegett a legkisebb szellőtől is. A sötétlő, rombadőlt bástya oromzatokat pedig gyászszegéllyel fonta körül a zöld borostyán. Mögötte magaslott fel az ódon várkastély. Tornyainak nem volt teteje, vastag, tömör falai már málladoztak. De így is büszkén mesélt hajdani hatalmáról és erejéről, hogy 700 esztendővel ezelőtt mennyi fegyvercsörgésnek, mennyi zajos dáridónak és nagy tivornyának volt a tanúja. Jobbra-balra pedig, ameddig csak a szem ellát, a Midway folyó partjain elterülő szántóföldek és legelők voltak láthatók, imit-amott egy-egy szélmalom, egy-egy távoli templomtorony tarkította a gazdag vidék szép, változatos tájképét, amelyet még az átvonuló keskeny felhőcsíkok is megszépítettek, ahogy sebesen végigvitorláztak az égen a kelő nap fényében. A folyó visszatükrözte az ég tiszta kékjét, és csillogva-villogva hangtalanul hömpölygött medrében. A halászok evező lapátjai csengő, muzsikáló hangon csobbantak meg a vízben, ahogy a nehézkes, de festői bárkáik lassan úsztak lefelé a folyón. Pickwick urat jóleső ábrándozásba ringatta ez az eléje tárló tájkép, de aztán egyszerre csak arra rezzent fel merengéséből, hogy valaki nagyot sóhajt mellette, és megérinti a vállát. Megfordult. A bánatos képű Jemmy állt előtte. Gyönyörködik a vidékben? Kérdezte a bánatos ember. Igen, mondta Pickwick úr. És nem bánta meg, hogy ilyen korán felkelt? Pickwick úr bólintott, hogy nem bánta meg. Jaj, korán kell felkelni az embernek, ha igazi ragyogásban akarja látni a napot, mert később már rendszerint nem süt ilyen fényesen. Ez is csak olyan, mint az élet. Rövid a reggel, rövid az ifjúság. Helyesen mondja, uram, felelte Pickwick úr. Ismerjük a közmondást, folytatta a bánatos képű ember, hogy mire élvezni tudnánk, elmúlik reggelünk. Mennyire igaz ez? Mennyire áll ez az ember életére is? Istenem! Mit nem adnék érte, ha még egyszer visszatérne a gyerekkorom, vagy ha legalább mindörökre el tudnám felejteni? Sok gondja baj a keserűsége lehetett életében, uram, mondta Pickwick úr részvétel a hangjában. Volt, mondta a bánatos ember kurtán. Volt elég. Több, mint amennyit el tudna képzelni rólam az, aki malát engem. Egy percre elhallgatott, aztán hirtelen újra megszólalt. Önnek még soha nem jutott eszébe, kérdezte, egy ilyen szép reggelen, mint ez a mai. Még soha nem jutott eszébe, hogy legjobb volna vízbe fúlni, mert az békességet és boldogságot jelentene? Isten ments, dehogy jutott eszembe, felelte Pickwick úr, és kissé hátrább húzódott a korláttól, mert akarva nem akarva arra kellett gondolnia, hogy a bánatos képű esetleg kísérletképpen belöki őt a vízbe. Nekem már sokszor eszembe jutott ez a gondolat, folytatta a bús Jimmy, anélkül, hogy észrevette volna Pickwick úr mozdulatát. A hűs, csöndes, mély víz felém mindig, mintha hívogatólag duruzsolna, pihenni hív, elnyugodni. Csak egy ugrás az egész, egy locsanás, rövid kis viaskodás a habokkal, örvény támad egy pillanatra, aztán lassan elsimul, szeliden gyűrűzni kezd a víz. A hullámok összecsapnak az ember feje fölött, és örökre elnyelik minden gondját, baját, nyomorúságát. A bánatos képű Jemmy beesett szeme élénken felcsillant, amíg ezt magyarázta, de aztán hamar elpárolgott a pillanatnyi lelkesedése. Elfordult a víztől, és hideg, közönös hangon szólalt meg újra. Na, de elég is ebből. Hagyjuk ezt. Másról szeretnék beszélni önnel. Tegnap este ön arra kért, uram, hogy olvassam fel azt a történetet, és végig is hallgatta figyelmesen, amikor felolvastam. Végig hallgattam, felelte Pickwick úr, és az a véleményem, hogy igazán nem a véleményét akartam megkérdezni, vágott közbe a bánatos képű ember, s ne is mondja el, kérem, nem vagyok kíváncsi rá. Az önök utazásának szórakozás és tanulás a célja. Mit szólna hozzá, ha átadnék önnek egy érdekes kéziratot, ami hozzáteszem nem azért érdekes, mert valószínűtlen és hajmeresztő dolgokról szól, hanem azért érdekes, mert a valóságos élet regényének egy kitépett oldala. Felolvasná ön a klubjában? Abban a klubban, amelyet oly gyakran emlegettek? Szívesen, felelte Pickwick úr, ha kívánja, sőt, be is iratnánk a klub jegyzőkönyvébe. Hát akkor odaadom, mondta a bánatos képű ember. Szabad a címét, uram. Pickwick úr közölte vele az előrelátható úti tervüket, s a busz Jemmy gondosan feljegyezte egy zsírfoltos zsebkönyvbe, aztán visszakísérte Pickwick urat a fogadó kapujáig, s miután elhárította a reggelire szóló szíves meghívását, elbúcsúzott tőle, és lassan tovább ballagott. Pickwick úr három útitársa közben már szintén felkelt, és türelmetlenül várták az elnöküket, hogy nekifoghassanak a reggelinek, ami már ott állt étvágy gerjesztően a terített asztalon. Leültek reggelizni. S a sülcsonka, a tojásrántotta, a tea, kávé és hasonló jók gyors ütemben kezdtek fogyatkozni, ami egyfelől a pompás falatok ízletességét bizonyította, másfelől pedig a falatozók kitűnő étvágyát. No, hát mi lesz a Manor Majorrel? Kérdezte Pickwick úr. Hogy jutunk el oda? Talán az lesz a legokosabb, ha megkérdezzük a pincért, mondta Tapman úr. Oda is hívták a pincért. Dinglidel, uraim, Dinglidel 15 mérföldnyire van innét, a kereszt útnál, uraim. Parancsolnak bérelni egy utazó csézát? Utazó csézába csak ketten férnénk be, mondta Pickwick úr. Igaz, kérem, igazság, engedelmet kérek, uram, azonban van egy nagyon szép négykerekű fogatunk, uram. Hátul ketten ülhetnek benne. Elől még egy úr, aki hajt. Ó, persze, ez is csak három hely. Bocsánatot kérek. Hát akkor mit csináljunk? Kérdezte Snodgrass úr. Talán az egyik úr szívesen lovagolna kérném, nem de bár? Ajánlotta a pincér, Winkle úr felé pillantgatva. Nagyszerű hátas lovaink vannak, uraim. Aztán Wardle úr valamelyik embere majd visszahozhatja a lovat Rochesterbe, ha úgy is jön. Tetszik tudni, kérem. Ez a megoldás, mondta Pickwick úr. Winkle, hajlandó lóhátom megtenni az utat? Winkle úrnak a szíve legeslegmélyén erős kételjei voltak lovagló tudományát illetően, de nem akarta, hogy a gyanúnak még csak az árnyéka is felmerüljön a többiekben, úgyhogy rögtön a legnagyobb határozottsággal igent mondott. De még mennyire, hogy hajlandó vagyok, a legnagyobb élvezet lesz számomra. Winkle úr maga rohant a vesztébe. Most már nem lehetett meghátrálni. Nem volt segítség. 11 órakor indulunk, a kocsi és a ló legyen a kapu előtt, mondta Pickwick úr. Igenis, kérem, mondta a pincér. A pincér elvonult. A reggelit befejezték, és az utazók felmentek kiki a szobájába, hogy becsomagolják a ruháikat, amiket magukkal visznek majd a közelgő kirándulásukra. Pickwick úr elintézte a csomagolnivalót, és az étterem ablakában üldögélt, és nézegette az utcán elhaladó járókelőket, amikor a pincér belépett, és jelentette, hogy a kocsit befogták. Ezt a jelentést egyébként a szóban forgó jármű maga is hamarosan megerősítette, mert megjelent az étterem ablaka előtt. Furcsa kis négykerekű, zöld ládaféle volt ez a kocsi, hátul két alacsony, hordótalpszerű üléssel, elől pedig egy magas, együléses bakkal. És egy hatalmas barna ló húzta, amelynek feltűnően arányos csontozata volt. Valamivel odább egy istálló fiú ácsorgott, egy másik hatalmas lókantárját szorongatva, amely nyilván közeli rokonságban állt a kocsiba fogott paripával, és amelyet fölnyergeltek Winkle úr számára. Atya Isten, mondta Pickwick úr, ahogy megálltak az úttesten, amíg a pokrócokat berakták a kocsiba. Atya Isten, ki fogja ezt hajtani? Erre nem is gondoltam. Ó, hát maga, természetesen, mondta Tapman úr. Természetesen, mondta Snodgrass úr is. Én, kiáltott fel Pickwick úr. Egy szikrát se féljen tőle, uraságot, szólt közbe az istálló fiú. Nagyon csöndes, nyugodt állat, tessék elhinni. Egy karon ülő csecsopó is elhajthatná. Nem ijedős, mondja csak, kérdezte Pickwick úr. Ez ijedős. Nem ijedne ez meg attól sem, ha egy szekérrakomány hétfejű sárkány kerülne az útjába, és tüzes tapló lenne valamennyinek a farkára kötve. Ez a meleg beajánlás elvágott minden további vitát. Tapman úr és Snodgrass úr beült a hordótalpak közé, Pickwick úr felszállt a bakra, és rárakta a lábát egy vászonnal behúzott deszkára, amely ezt a célt szolgálta. No, tündöklő Vilmos, mondta a lovászfiú a segédlovászfiúnak, add oda az úrnak a gyeplőt. Tündöklő Vilmos, akit valószínűleg a sima, fényes haja és az olajos ábrázata miatt hívtak így, Pickwick úr bal kezébe adta a gyeplőt. A másik lovászfiú pedig Pickwick úr jobb kezébe adta az ostort. Hó, hó, kiáltott fel Pickwick úr, mert a hatalmas termetű paripájuk nagy kedvet árult el ahhoz, hogy kocsistól belefaruljon az étterem ablakába. Hó, hó, kiabált hátulról Tapman úr és Snodgrass úr is. Csak játékos állat, kérem egy kicsit, mondta a főlovász biztató hangon. Fog csak meg, Vilmos! A helyettese megfékezte a tüzes paripát. A főlovász pedig odafutott Winkle úrhoz, hogy segítse neki felülni a lovára. Ne így tessék kérném, amúgy, uram, amúgy. Kutya legyek, ha ez az úr nem fordítva akart felülni a lóra, suttogta egy vigyorgó istálló fiú a pincérnek, aki mérhetetlenül élvezte a helyzetet. Winkle úr megfogadta a jó tanácsot, és sikerült végül fölkapaszkodnia a nyeregbe, de legalább annyi küszködéssel, mintha egy óceánjáró hadihajó oldalán kellett volna felkapaszkodnia. Rendben vagyunk? Kérdezte Pickwick úr titkos bal sejtelemmel, hogy egyáltalán nincsenek rendben. Rendben vagyunk, felelte Winkle úr gyenge hangon. Mehetünk, kiáltotta a lovászfiú. Fogja meg jól a gyeplőt, uram! És azzal elindult a kocsi és a hátasló Pickwick úrral a bakon, és Winkle úrral a nyerekben, a fogadó egész személyzetének nagy örömére és mulatságára. Miért jár ez a ló ilyen oldalvást? Kérdezte Snodgrass úr a kocsiból, a mellettük lovagló Winkle úrhoz fordulva. El nem tudom képzelni, felelte Winkle úr. A lova ugyanis rejtélyes módon egészen ferdén haladt előre az úton. A feje jobb felé fordult, a farka bal felé, oldalogva lépegetett. Pickwick úr nem ért rá megfigyelni ezt a különös lovaglást, sem más érdekességeket, mert minden erejét össze kellett szednie, hogy boldoguljon valahogyan a kocsiába fogott paripával. A jeles négylábú ugyanis különféle tulajdonságoknak adta tanújelét, amivel nagyon jól elszórakoztatta volna a kívülálló nézőket, de a kocsiban ülők rokonszenvét egyáltalán nem nyerte meg vele. Kezdve azon, hogy minduntalan fel-felkapdosta a fejét, igazán bántó és kellemetlen módon, továbbá olyan indulatosan rángatta a gyeplőt, hogy Pickwick úr csak nagy nehézségek árán tudta a kezében tartani, még az a különös szokása is megvolt, hogy lépten nyomon neki íramodott a kocsival az útmenti ároknak. Majd hirtelen megtorpant, aztán olyan sebes vágtatásba kezdett, hogy képtelenség volt megfékezni. De hát mi a csodának csinálja ezt? Kérdezte Snodgrass úr, amikor a ló már 20-szor ismételte meg a mutatványát. Nem tudom, felelte Tapman úr. Úgy látszik, mintha talán mégis ijedős volna, nem? Snodgrass úr válaszolni akart valamit, de Pikvik úr kiáltása félbeszakította őt. Hó, mondta az elnökük, lejtettem az ostoromat. Winkle, kiáltott oda Snodgrass úr a barátjuknak, aki félrecsúszott kalappal, rettenetes rázkodások közepette ügetett utánuk hatalmas lován, mint aki a lelkét is ki akarja rázatni magából a nagy lovaglásban. Winkle, vegye fel az ostort, legyen olyan jó! Winkle húzni kezdte hátrafelé óriási lova kantárját, de egészen belevörösödött, belefeketedett az arca, mire sikerült megállítania a lovát. Leszállt a nyeregből, odaadta Pikvik úrnak az ostort, aztán megragadta a kantárszárat, és neki fogott, hogy újra lóra szálljon. Már most, hogy a derékparipa a természetéből fakadó, veleszületett játékosságból akarta csupán egy kis ártatlan tréfát űzni Winkle úrral, vagy pedig az a gondolata támadt, hogy lovas nélkül éppen olyan kellemesen teheti meg az utat, mint lovassal a hátán, ez olyan kérdés, amelyre természetesen nem tudnánk határozott és egyértelmű feleletet adni. De hát, akármilyen indítékok vezérelték is szándékában a nemes állatot, tény az, hogy abban a pillanatban, amint Winkle úr megragadta a kantárszárat, aló kifordult, kibújt belőle a fejével, és teljes erejével húzni kezdte hátrafelé. Ne te ne, öreg komám, biztatta Winkle úr csitító hangon a lovát. Jó komám, szép lovacskám! Winkle úr öreg komájára azonban nem volt ott semmiféle hizelgés. Minél jobban igyekezett a közelébe férkőzni, a ló annál jobban farolt, fordult el tőle. Hiába volt minden udvarlás szép szó, minden rábeszélés. Winkle úr és a ló jó 10 percig keringtek, forogtak egymás körül, és a 10 perc elteltével pontosan ugyanolyan messzire voltak egymástól, mint amikor megkezdték ezt a táncot. Ami elég szomorú dolog lett volna más körülmények között is, de még szomorúbb volt itt, az elhagyatott országúton minden segítség nélkül. Mit csináljak vele? Kiáltotta Winkle úr végül, miután még egy jó ideig forgolódott a lóval. Mit csináljak vele? Nem tudok felszállni rá. Talán az lesz a legokosabb, ha a kantárjánál fogva vezeti addig, amíg egy keres sorompóhoz nem érünk, kiáltotta vissza a Pikvik úr a kocsiból. De a ló nem akar jönni, ordította Winkle úr. Szálljon le és segítsen tartani. Pikvik úr, mint maga a megtestesült jó akarat és emberiesség, gyeplőjét a lovahátára dobta, leszállt a bakról, oda vezette a kocsit az út szélére, majdnem bele a bokrokba, hogy ne akadályozzák a forgalmat, ha ne talán jönne valami jármű közben, aztán ott hagyta Tapman urat és Snodgrass urat a kocsiban, és bajba jutott társuk segítségére sietett. Winkle úr lova abban a szempillantásban, hogy meglátta a kocsi ostorral feléje közeledő Pikvik urat, meggondolta magát, és az eddigi körforgását abbahagyva visszavonuló hadmozdulatokba kezdett, méghozzá olyan gyorsasággal és eréllyel, hogy a kantár szárba kapaszkodó Winkle urat is magával vonszolta. Abba az irányba, ahonnét jöttek, és a sietős járásnál lényegesen sebesebb ütemben farolva. Pikvik úr futni kezdett utánuk, hogy segítsen barátjának, de minél jobban szedte a lábát az elnök, annál jobban hátrált a ló is. Csattogott a patája, verte a port, végül aztán Winkle úr, akinek a két karja már majdnem kiszakadt a helyéből, elengedte a kantárszárat. A ló megállt egy pillanatra. Rábámult a lovasára, megrázta a fejét, megfordult, és a legnagyobb lelki nyugalommal ügetni kezdett hazafelé, Rochesterbe, faképnél hagyva Winkle urat és Pikvik urat, akik dermet rémülettel meredtek egymásra. Ebben a pillanatban azonban kocsi zörgésre lettek figyelmesek, hátra néztek. Atya Isten, kiáltott fel kétségbe esve Pikvik úr, a másik ló is elfut. Sajnos ez volt az igazság. A kocsiba fogott ló feljött a lármára, s minthogy a gyeplője a hátára volt dobva, könnyű kitalálni a többit. Megbokrosodott, és magával ragadta a 4 kerekű hintót, Tapman úrral és Snodgrass úrral együtt. A vágtatás nem tartott sokáig. Tapman úr kiugrott a kocsiból, bele egy bokorba, Snodgrass úr követte a példáját, A ló pedig nekivitte a hintót egy fahídnak, sikeresen leválasztva róla a kerekeit, és szétválasztva a hátsó ülést meg a bakot. Ezek után megállt szépen, hogy megszemlélje a kiadós pusztítást, amit végzett. Pickwick úrnak és Winkle úrnak az volt az első gondja, hogy kiszabadítsák szerencsétlen társaikat a sövényből. A legnagyobb örömükre kiderült, hogy egyiküknek sem történt komoly baja, csupán a ruhájukat szaggatták el alaposan, és össze-vissza karmolták őket a tüskék. A következő feladat az volt, hogy kifogják a lovat a kocsi roncsaiból. Miután sikeresen megoldották ezt a körülményes feladatot is, a társaság lassan útnak indult. A lovat közrefogva vezették, a kocsit pedig sorsára bízták. Egy órai gyaloglás után egy kis útmenti kocsmához értek. Két szilfa állt a ház előtt, egy itatóvájú, meg egy útjelző oszlop. Mögötte néhány csámpás szénakazal. Oldalt egy kis zöldséges kert, és szanaszét mindenféle korhatag pajták, düledező színek, fészerek voltak láthatók. A konyha kertben egy vöröshajú férfi dolgozott. Pickwick úr torka szakadtából rákiáltott. Hé, jó ember! A vöröshajú ember fölegyenesedett, szeme fölé tartotta a tenyerét, és alaposan megnézte magának Pickwick urat és utitársait egy hosszú és közönyös pillantással. – Hé, halló! – kiáltotta megint Pickwick úr. – Halló! – mondta a vöröshajú ember. – Messze van még Dingledale? – Messze. – Mennyire? – Van az még vagy jó 7 mérföld ide. – És jó az út? – Nem a – mondta röviden a vöröshajú ember, még egyszer végigmérte őket, aztán nyugodtan folytatni kezdte a munkáját. Így szeretnénk hagyni ezt a lovat, mondta Pickwick úr. Beköthetjük az istálójukba, ugye? Hogy itt akarnák hagyni ezt a lovat? Ismételte a vöröshajú ember, az ásója nyelére támaszkodva. Itt, igen, mondta Pickwick úr, aki közben a lóval együtt odaért a kert palánkjához. Anyjuk! Ordított egy nagyot a vöröshajú ember. Kijött a kertjéből, és nagyon szigorú pillantásokkal méregette a lovat. Anyjuk! Egy szikár, csontos, magas termetű asszony jelent meg a hívásra. Lapos volt, mint a deszka, durva szövésű kék köpenyt viselt, amelynek dereka néhány ujnyival a hóna alatt kezdődött. Beköthetjük magukhoz ezt a lovat, jó asszony? Kérdezte Tapman úr, előrelépve, és igyekezve a lehetőleg nyájasabb hangon beszélni. Az asszonyság nagyon ridegen nézett végig rajtuk. A vöröshajú ember odalépett hozzá, és valamit súgott neki. Nem, felelte az asszony egy kis gondolkozás után. Félek én az ilyesmitől. Fél, kiáltott fel Pickwick úr csodálkozva. Mi a szöztől fél? Már bajba keveredtünk miatta a múltkor is, mondta az asszony, és befelé indult a házba. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Hát én még életemben ilyet nem hallottam, mondta Pickwick úr álmélkodva. Én azt hiszem, mondta Winkle úr halkan, ahogy köréje gyűltek a barátai, én azt hiszem, ezek azt gondolják, hogy mi nem tisztességes úton jutottunk ehhez a lóhoz. Mit beszél? Kiáltott fel Pickwick úr felháborodva. Winkle úr félénken megismételte, amit mondott. Hé, hallja-e! Kiáltott rá Pickwick úr dühösen a vörös hajúra. Tán azt hiszi, hogy loptuk ezt a lovat? Nem is másként szerezték, felelte a vörös hajú, szélesen elvigyorodva, hogy a szája az egyik hallószervétől a másikig szaladt. És azzal ő is bement a házba, és becsapta maga mögött az ajtót hangos dörrenéssel. Hát, ez egy rossz álom, jelentette ki Pickwick úr. Olyan ez, mint egy lidérces álom. Még gondolni is rossz rá. Most sétálhatunk egész álló nap ezzel az iszonyatos lóval, mert nem tudunk megszabadulni tőle. Elkeseredve, rosszkedvűen indultak tovább a pikvikisták, s a hatalmas, négylábú utitársuk, amelyet leplezetlen undorral néztek valahányan, lassan bandukolt a nyomukban. Már esteledett, amikor a négy jó barát és a ló végre befordult a Menor Majorhoz vezető kis útra. De még itt sem tudtak örülni neki, hogy ilyen közel vannak már a céljukhoz, mert az járt az eszükben, hogy milyen lehetetlen a külsejük, és hogy milyen ostoba helyzetbe kerültek. Szakadt ruhában, összekarmolt ábrázattal piszkosan, porosan érkeztek meg elcsigázva, és ráadásul ezzel a lóval. Pickwick úr szörnyen átkozta magában ezt a szerencsétlen állatot. Időnként egy-egy gyűlölködő és bosszúszomjas pillantást vetett rá. Többször is megfordult a fejében az a gondolat, hogy mi lenne, ha elvágná a torkát. Számítgatta, hogy mibe kerülne ez a mulatság körülbelül, most pedig, hogy közeledtek a Manor Majorhoz, még nagyobb erővel tölt rá a kísértés, hogy megölje vagy szélne keressze szabadjára bele a világba a nemes paripát. Haragos tűnődéséből hirtelen arra rezzent fel, hogy az út kanyarodójában feltűnt előttük két közeledő alak. Wardle úr volt, meg a hűséges kísérője, a hájas fiú. Ej, hát hol jártak ilyen sokáig? Fogadta őket a vendégszerető öreg úr. Egész nap magukat lesem várom. No, alaposan elfáradtak, úgy látom. Mi a csoda? Összekarmolták magukat. De remélem nem sebesültek meg. Mi? No, hát ennek igazán örülök, hogy nem. Igazán örülök. Szóval fölborultak, annyi baj legyen. Erre mifelénk gyakran megtörténik. Joe, kutya meg a mája, már megint elaludt. Joe, vedd el az uraktól ezt a lovat, és kösd be az istállóba. A hájas fiú nehézkesen baktatott mögöttük a lóval. Az öreg úr kifejezte részvétét a vendégeinek, hogy ilyen viszontagságok érték őket útközben, már tudnélik, amennyit jónak láttak elmesélni belőle. Aztán bevezette őket a konyhába. Egy kicsit rendbeszedjük itt magukat előbb, mondta az öreg úr, aztán majd fölmegyünk a fogadószobába, és bemutatom magukat a többieknek. Emma, hozd csak egy kis cseresznye pálinkát. Jane, tűccérnád, de gyorsan. Mary, te meg fuss türülközőért, mosdóvízért. Gyerünk, gyerünk, lányok, szaporán. 3-4 jóképű pirosposgás lány villámgyorsan szétfutott a kívánt holmikért, a tűzhely mellől pedig felemelkedett két nagyfejű, kerekképű legény. Mert a tűz mellett üldögéltek, hiába írt májust a naptár, olyan jól esett nekik a ropogó falsábok melege, mintha karácsony lett volna. Felálltak, és mindenféle titokzatos fülkéből keféket hoztak, cipőkefét, ruhakefét, meg egy üveg cipőfényesítőt. Szaporán, szaporán biztatta őket megint az öreg úr, ám bár ez a buzdítás egészen felesleges volt, mert az egyik lány már töltötte is a cseresznye pálinkát, a másik már hozta is a törülközőket, az egyik legény pedig hirtelen megragadta Pickwick úr lábát, nem törődve azzal a kockázattal, hogy kizökkenti őt egyensúlyi helyzetéből, és olyan düvel kezdte fényesíteni a cipőjét, hogy az elnök úr tyúk szemei hamarosan tüzelni kezdtek. A másik legény viszont Winkle urat kezdte csutakolni egy óriási ruhakefével, és közben nagy élvezettel figyelte a keféje sercegését, mint a lovászok, ha a lovukat kefélgetik. Snodgrass úr elvégezte a mosakodást, aztán odaállt háttal a tűz elé, nagy lelki gyönyörűséggel iszogatta a cseresznye pálinkáját, és körülnézett a helyiségben. Nagy, vörös téglapadlós konyha volt ez, így írja le Snodgrass úr. Hatalmas tűzhelyjel. A mennyezetéről sonkák, nagy oldalszalonnák, hagyma koszorúk lógtak lefelé. A falait kiakasztott lovagló ostorok, zablák díszítették, meg egy nyereg és egy ócska, rozsdás puska, amelyről egy alája akasztott felirat azt állította, hogy töltve van. Mint ahogy csak ugyan meg is volt töltve, Snodgrass úr véleménye szerint legalább egy fél évszázada. Az egyik sarokban egy méltóság teljes és higgadt töreg álló óra tiktakkolt ünnepélyesen, a pohárszék fölött pedig, a tömérdek kampók egyikén, egy hasonlóan ódon ezüst zsebóra lógott. Mehetünk? Kérdezte az öreg úr, amikor a vendégei elkészültek a mosakodással, kefélkezéssel, ruhavarrással és cseresznyepálinkázással. Mehetünk, felelte Pickwick úr, hát akkor gyerünk! A társaság áthaladt néhány sötét folyosón, aztán utolérte őket Tapman úr is, aki hátra maradt, hogy egy csókot lopjon Emmától. Amiért persze megkapta az illő karmolásokat és pofonokat, és végül odaértek a fogadószoba ajtajához. Hozta Isten magukat, mondta a szíves házigazdájuk, kitárva előttük az ajtót. Aztán belépett, hogy bejelentse őket. Hozta Isten magukat, uraim, mi nálunk a Minor Majorben.